Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról, és tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson. Szenzációmentes csodák. Igen, könnyen megesik, hogy fontosságot tulajdonítunk a rendkívülinek. És azt várjuk, hogy hitünket szenzációs események erősítsék meg. A szenzáció azonban csak érzékeinket érinti. Vannak mélyebb szintek, ahova az érzékelés már nem hatol be, pontosan ott rejlik a hit alapja. Ezen a szinten csodák sorozata születik. Ám de ezek sem nem láthatók, sem nem feltűnők. Valójában mindaz, ami a teremtésből fakad, csodálatos. A mindennap is megmagyarázhatatlan. Szent Ágoston egyházatja szerint a Jézus által művelt kenyérszaporítás nem volt csodálatosabb, mint ami naponta egy aprócska csírában a lehető legrendkívülibb módon végbe megy. Isten azonban, teszi hozzá, néha szokatlan dolgot művel, hogy fölébressze az alvókat. Egy halott feltámad, az emberek meg el vannak képedve. Napjainkban nagy számban történnek csodák, és ezt senki sem találja említése méltónak. Ha jól meggondoljuk, erre a következtetése jutunk. Életre kell tenni valamit, ami még nem létezett, nagyobb csoda, mint a halott feltámasztása, aki előzőleg már élt, létezett. Semmi okunk sincs arra, hogy féltékenyek legyünk Jézus tanítványaira, akik minden nap tanúi lehettek a csodáinak, a jeleinek. Nagyobb tettek légkörében élsz, mint ezt Jézus előre megmondta. Valamennyi csodájának az volt a célja, hogy továbbítson valamit feltámadása hatalmából. Az eukarisztiában pedig maga a feltámadás van jelen. A feltámadott neked adja magát, ehetett testét, ihatod vérét. Jézus megmondta, aki hisz, képes a hegyeket is elmozdítani. Az eukarisztiában megadatik az egyháznak, hogy a mennyek országát a földre hozza. Vajon nem ez a nagyobb tett?
A svéd kármelita Wilfried Tennyson egyszerű szavait Istenről Szabó Tamástól hallották.
Július 2-án született Szilágyi Domokos. 1938-ban, a mai napon őre emlékezünk. Ha újságcímet akarnék írni, és hogy az emberek felfigyeljenek, akkor azt mondanám, a költő és a titkos ügynök, vagy a költő és a besúgó. Milyen alantas szó ez a besúgó, és milyen alantas volt az a világ, amik arra kényszerített embereket, hogy önmagukkal szembenézni is nehezen tudjanak az életükben. Szilágyi Domokos egy református családban született, úgyhogy édesapja református lelkész volt. Sok gyerek volt a családban, de éppen az értelmiség lét miatt tanítatták a családtagjait. Szilágyi Domokos is középiskolába járta, és aztán a Bolyai Egyetemen is tanult. És az első igazi nagy élménye, az élet élménye, az az 56-os forradalom. Ekkor volt 18 éves. Képzeljük el a fiatal embert, aki indul a verseivel. Már az első versei teljesen kerek, kiérlelt költészetet mutatnak. Később az irodalomkritikusok is egy új hang megtalálásaként értelmezték Szilágyi Mókost, aki mindent, az epigonizmust is el tudott kerülni, a gyermetegséget is el tudott kerülni, mert hogy nagyon művelt volt, és megtalálta önmagát az első versenyben. Egy igazi felszárnyalás volt az első verses kötete. Ünnepli a forradalmat, és pont ez ad felületet arra, hogy ez a embertelen, igen, ilyen szavakat kell használjak, hogy gonosz, ördögi, mocskos rendszer, ami volt önmagát a humanizmus megvalósulásának mondó létező szocializmus, ennek a titkos ügynöksége, a Securitate beszervezi. Nem tudjuk hogyan, máig sem tudjuk ezt. De tudjuk 2006-tól, amikor a család egy nyilatkozatban teszi közzé a tényeket, hogy elkerülje a sutyorgásokat. És alig elindul a költő, már 57-től valami komor meghasonlás indul el. És alig indul el a költő, és talál saját magára, már is önmaga ellen fordul. Gyógyszerezés, alkohol, az önpusztításnak minden akkor elérhető válfaja. Ideggyógyászatokról kibe. És ma már biztosak kell legyünk abban, hogy ez nem másnak a következménye, mint hogy megalázták ezt az embert. Egy olyan szintű költő Szilágyi Mókos a maga életében, mint nálunk az itteni Magyarországon Nagy László, és ugyanakkor nem tud kilépni abból a helyzetből, hogy ő fogja valaminek, annak, amit egyébként elítél. A kortársak nem tudtak erről. A kortársak a függetlenség, a szabadság lirikus madarának, szárnyaló géniuszának tartották Szilágyi Mókost, egy olyannak, aki ellenáll. Élete csupa tragikummal van tele. Túl ez az első, ez a berobbanás az irodalomba utáni fogoljáválása. Az ebből következő lelki betegsége és önpusztítása, és aztán 38 évesen 1976-ban, november 2-án öngyilkos lesz. Azt sem érti meg a világ. És rá 30 évvel teszi közzé a család azt, amit úgy sutyorogtak az emberek, hogy ő bizony fogja volt az előző rendszernek. Ő már nem érte meg, hogy fia, egy szemfiúk, Hervai Gizellával, az 1977-ben a bukaresti földrengés áldozata lett. És aztán ezt első felesége Hervai Gizella se tudja feldolgozni, és ő is öngyilkos lesz. Szaporítva azok sorát, akik a magyar történelemben és a magyar irodalomban öngyilkosok lesznek. Tudjátok, kedves hallgatói család, ez döbbent meg engem legjobban. Hogy tiszta emberek, tiszta lélekkel, tiszta szándékokkal áldozatai lesznek valaminek. És az, hogy akik áldozattá teszik az embereket, azok most is vagy sunnyognak valahol, vagy kárörvendbe gondolnak arra, hogy ők megúszták, és az áldozatok, azok pedig erkölcsi megítélés alá esnek. És a mai magyar társadalom megosztottsága és fájdalma van Szilágyi Mókos sorsában, mert ugyanazt éltük meg itthon, és ugyanazt élték meg Erdélyben. És amikor azt mondom, hogy a költő és a titkos ügynök, akkor ne támadjon a szívetekben elítélés. Nem tudjuk, mi mit tettünk volna akkor, hogyha ránk szállnak 56 után mondjuk. Nem tudjuk, hogy mit tettünk volna akkor, hogyha a családunkat fenyegetik. Nem tudtuk volna, mit teszünk, ha zsarolnak. Semmi elítélés ne legyen a szívünkben attól, amit ezek az emberek megéltek, sőt. Egy mély harag kell lenjen bennünk azok iránt, akik ezt tették velük. És a harag az nem gyűlölet. A harag az sokkal inkább egy ösztönzés arra, hogy jobb világ legyen. Hogy keressük egymásban a jót, hogy keressük az együttműködést, és ugyanakkor a szívünkben imádkozzunk azért, hogy akik igazán elkövették a bűnöket, azoknak a szíve forduljon meg, és álljanak ki, és kérjenek bocsánatot, és bocsánatot fognak talán nyerni az emberektől is, de ha a szívük mélye megtisztulna, akkor az Istentől mindenképpen. Szilágyi Domonkos július 2-ának a költője, 1938-ban született, és 1976-ban öngyilkossággal ment el ebből a világból. Ugyanakkor Szilágyi Domonkos költészete, az a 20. század Erdélyének és a 20. század magyar költészetének egyik nagysága. Nem tehetjük meg, hogy nem ismerjük meg Szilágyi Domonkos költészetét. Szilágyi Domonkos, Zsoltár, vigasztalan. Mártának bejártam a bejárhatót, és tudni szeretném, mi van ott a bejárhatón túl, ahol vagy kiózanodik, avagy belé bolondul az elme, hogyha kondul az elláthatatlan kondulás, és kong bolondul, hiába fődirök szemed, füled, hogy ne hallj és ne láss, hiába szólít a szenteket, hiába párnás poklokat, az is utatba botlott, hiába a fájó füvek, nem válogatós férgek, hiába az életbe rúgnod, hiába esdel szörpöt lúgott, és bájitalt és mérget, hiába ezerszer únod szellemi szépség koktumok, csak nem tudod, hogy mi van ott. Hogy mi van ott, miután a bejárhatót bejártad a határig? Csak nem tudod, hogy túlnan mire válik. Ebek 30 adján van minden, csak ezt tudod, ennyi az innen. Ha megvigasztal az ige, azt mondanám most, bújj ide. Szilágyi Domokos.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett a nyári időszak, és ilyenkor szívesen indulunk útnak. Meglátogatni rokonokat, barátokat, meglátogatni egy-egy szép vidéket, egy-egy szép tájat. És mi, akik szívesen hallgatjuk a Mária Rádiót, megörülhetünk annak, hogyha elmegyünk egy-egy területre, akkor ott is megszólal a Mária Rádió, lehet hallgatni a szép adásainkat, tanításainkat, a liturgiát, a közös imádságba be tudunk kapcsolódni. De az ilyen vidéki utakon számomra az is sokszor érdekes, amikor valaki azzal szólít meg, hogy ismeri a hangomat, most végre személyesen is találkozhatunk, mert hallgatja a Mária Rádiót, és hallgatja azokat a műsorokat, amelyeket én szoktam vezetni itt a Mária Rádióban. Milyen jó, hogy a Mária Rádió működik, hogy sokakhoz eljut. Milyen jó, hogy valamiképpen összekapcsol bennünket a Mária Rádió adása, az, hogy hallgatjuk, szeretjük és támogatjuk a Mária Rádió működését. Éppen ezért hálásak vagyunk mindazoknak, akik szívesen adakoznak, támogatják a rádiót, a rádió működését. Persze a nyárnak egy kicsit az is veszélye, hogy megyünk sokfelé, és elfeledkezünk azokról a mindennapi teendőkről, amit megszoktunk otthon tenni, de amelyre talán nincs annyi figyelmünk, amikor nyaralunk, amikor kirándulunk. Éppen ezért jó az, amikor valaki a bankszámláján rendszeres utalásként állítja be a Mári Rádiónak szánt támogatását, mert akkor akár otthon van, akár úton van, a bank automatikusan átutalja a Mária Rádiónak az adott napon a Mári Rádiónak szánt adományt. Az is egy fontos dolog, hogy a Mári Rádió jó hírét tovább tudjuk adni. Az is egy fontos dolog, hogy merjünk megszólítani másokat, akikkel összekapcsol valamiképpen a Mári Rádió, hogy ugye te is segíted a rádió működését, a rádió fennmaradását. Legyünk közösen ebben a feladatban, ebben a misszióban, terjesszük a rádió jó hírét, és mondjuk el sokaknak, hogy hogyan tudjuk közösen együtt fönntartani a rádiót, működtetni a rádiót, hogy egyre több helyen, egyre többen hallhassák meg az evangélium jó hírét a Mári Rádión keresztül. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
Mária Rádió.